Üdvözlök mindenkit itt a Bölcsek Köve újabb adásában. Én Benzsó vagyok, itt van velem Barnabás.
Sziasztok!
Ebben a podcast sorozatban pedig különböző popkulturális alkotásokkal foglalkozunk, vagy a filozófia igazából rengeteg ágával. Most már azt mondhatom, hogy sok mindenbe belekaptunk, és ma a szitkomokról fogunk beszélni. A szitkomokat azért szerintem mindenki ismeri, ezek azok a tipikus ilyen, hát nem tudom, 20 perces, fél órás ilyen epizódokból álló vígjáték sorozatok, és rengeteg van belőlük, és szerintem legalább egy valamiből mindenki látott pár részt, ha más nem itt tévébe bekapcsolva, vagy stb.
Így van, tehát ilyen a jó barátok, az így jártam, anyáddal.
Anyátokkal. Így van, agymenő.
Meg kell hallanom, hogy ezt pont nem nézem, agymenő, Modern Family, de aki ismeri az ilyen klasszikus kuriózumokat, az igenis miniszter úr, meg az igenis miniszterelnök úr is egy ilyen. Akkor a 80-as évekből a Cheers, utána a Frasier, és egyébként egy különleges példa szerintem, de a Good Place is ide sorolható. Az is azt a klasszikus sitcom formulát követi.
Hát emellett megláthattunk ilyen magyar sitcomokat is, mint például a Munkaügyek, vagy a Mi kis falunk. Ez szerintem kettő, ami egyébként így jobb. Vannak még ilyen próbálkozások, mint a Drága örökösök, ami szerintem elég gyenge. Annak ellenére...
Igen, hogy... érdekes, ebben majd belekaphatunk, hogy a magyaroknál dominál ez a falusi közeg. Nem? Tehát ez a falusi, meg a vidéki Magyarország bemutatása. Legalábbis a napjainkban szerintem ez dominálja a vígjáték.
Igen. És ugye ebben is van egyébként a Drága örökösök, meg a Mi kis falunk között a nagy különbség, hogy a Mi kis falunk az ezt így jól bemutatja, meg jól kikarikírozza ezt az ilyen falusi életet, meg a falusi embereket, és ezt most így nem ilyen lenézőként mondom, hanem hogy ezt tényleg jól csinálja, mert a Drága örökösök az nem tudom, egy ilyen félig szappanopera akar lenni, így látszik, hogy az egészet egy ilyen skanzenben vették fel kb. Tehát ezért nem is lesz autentikus, nincsenek ezek az ilyen düledékházak ott, meg az ilyen dolgok, tehát az nem autentikus, és emiatt így kiveszik belőle az igazi humorforrás, úgyhogy annyira nem jó az szerintem.
De ezt jó, hogy mondod, mert a környezet, az nekem úgy tűnik, hogy mindig meghatározó egy sitcomnál. Tehát nagyon specifikus, hogy milyen környezetben játszódik, és az fontos, hogy,
igen.
Hogy hiteles legyen.
Ugye hát mert a környezet határozza meg a társaságot, akit végigkövetünk. Mert ugye minden sitcomnak ez az alapja, hogy van egy baráti, vagy munkahelyi, vagy családi társaság, valakik, amiket valamilyen kapcsolatrendszer összefűz. Ugye az erősebb szitkomokban valamivel ezt így megpróbálják lekorlátozni, mert például vannak az olyanok, ami szintén magyar, mondjuk a Tóth János, ahol az egyetlen dolog, ami összeköti a szereplőket, az, hogy mindegyikük életét tönkre teszi a Tóth János, aztán ennyi igazából. De például, ha megnézzünk mondjuk egy Agymenőket, ott azért ez így jobban le van korlátozva, hogy itt van a két főszereplő, és akkor itt van ez az emelet, az ő szomszédjuk, meg az ő baráti társaságuk mondjuk. De mondjuk egy ilyen Modern Family-ben meg még inkább le van korlátozva, hogy itt van ez a család, és akkor ennek ez a három ága, vagy ez a részei, hogy itt hogy az apa családja, meg a két külön testvéré, vagy... Tehát, hogy ez mindegyikben megvan, hogy ezt így le kell szabályozni minden szitkomban, hogy kik vannak benne.
Így van, és úgy tűnik, hogy vannak munkahelyiek, mint amit magyar példát mondtál, a munkaügyek.
Vagy a The Office, vagy a
külföldön, igen, tehát ez Angliában nagyot ment.
Igen.
Az Office, és meg annak az amerikai remake-je. Azt hiszem Netflixen annak nagyobb a nézettsége egyébként, mint a Jó barátoknak, és rengeteg országban csináltak hozzá remake-et.
Ja, hát egyébként nekem az az elméletem, hogy a magyar munkaügyek is egy ilyen Office remake kicsit egyébként.
Lehet, igen. Igen, és nekem úgy tűnik, hogy Angliában mint hogyha ez a munkahelyi szitkom dominálna. Ugye mondtam ezt az igenis miniszter
Ja,
úr,
igen.
igenis miniszterelnök úr, végül is ez is munkahely, meg egy ilyen speciális munkakörnyezetet, a közszférát, vagy a minisztériumot akarja bemutatni, meg egy kicsit így a politika működését is. És ez ott lett ilyen kultikus, ami még az lett, ez pedig a Ricky Gervais és Steve Burchardnak az Office alkotása, meg az Extras statiszták, talán így fordították. Ebben nem néztem bele, de ahogy olvastam, ez is, ennek is munkainek kell lennie, hogyha a filmforgatást annak tekintjük, mert pedig annak kell tekintenünk. Amerikában pedig leginkább ez a család, meg a
Barátok,
baráti
igen.
kapcsolatosak mennek. Ugye nálunk pedig mostanában ezek a falu dolgok. Szerintem olyan sok, vagy olyan igazi szitkom, ami szerintem megfelel a definíciónak, mint hogyha a komcsi nem nagyon lett volna Magyarországon.
Igen, hát ne, talán mert ez tipikusan egy ilyen angol száz műfaj, ha úgy nézzük, mert ugye ez nagyon ilyen televíziós, vagy s a többi, és ebből, hát ez nem tudom, ez mondjuk jó kérdés, mert hát végül is Magyarországon is volt tévé, már egy hosszú ideje, tehát, hogy a 80-as, 70-es években akár készülhettek volna már ilyenek simán, mert meg lett volna már rájuk a közönség.
Így van, és hát úgy tűnik, hogy a munkás népnek kell ez a szórakozás. Erről van egy elméletem is, hogy hát ez pont azért jó, mert hogy ez ilyen rövid, jókat tudsz rajta nevetni, annyira nem kell izgulnod, tehát olyan nagy érzelmi munkát nem kíván
Persze.
tőled. Pont arra jó, hogy a napi drámából kiszakadj, és csak jól érezd magad. Ugye ezt a Modern Family-nél többször előjön, mint kritika, hogy hát egyes évadok nem lettek olyan viccesek, mint más évadok, de az mindig igaz volt a sorozatra, hogy ilyen kényelmességérzést tudott nyújtani. És szerintem ez egy kulcskérdés a szitkomoknál, hogy ez egy olyan valaminek kell lenni, ahova te el tudsz menekülni a nap végén, és csak jól érzed magad abban a világban. És ez pont arra jó, szerintem, hogy a munkaképességet azt fokozza. Hiszen aki nem panaszkodik állandóan, aki jókedvű, meg aki kipihenni magát, az jobban tud dolgozni. És ez ugyanúgy igaz szerintem mindegy kapitalista, mindegy kommunista társadalomra, hiszen úgy tűnik, hogy a kommunista társadalom itt dolgoztatják az embereket keményen, hiszen mind munkások vagyunk, és úgy tűnik, hogy a kapitalista társadalomnak is dolgoztatják az embereket, hiszen termelni kell.
Igen.
Ugye az egyik komcsi filozófus, vagy hát marxista, bocsánat, hegeliánus marxista, a Zsizsek, Szlavoj Zsizsek pont ezt mondta, hogy szerinte azért van a nevetőgép ezeknél a vígjátékoknál, mert hogy a nap végén odaülsz fáradtan, nem is érted, hogy miről van szó, nem is tudod, hogy mikor kell nevetni, de szól a nevetőgép, és akkor te is elkezdesz nevetni, és így ez tökéletesen működik.
Ja. Ugye érdekes egyébként, hogy most már egyébként erre inkább kiveszik ez a nevetés hanga szitkomokból, nem? Most már ez inkább így a múlt dolgának tűnik. Az Agymenőkben még volt, ami 2019-ben ért véget, tehát hogy ugye azt mondhatjuk, hogy ott sokáig volt, de az is igaz, hogy az Agymenők 2007-ben kezdődött, tehát hogy még egy másik érában indult. Tehát az Agymenők az még inkább ez az ilyen, tőle ez a stúdióban felvett, itt ez a szobákban, nem az az ilyen, ez még nem az az ilyen, hát mint az ilyen Office meg Modern Family stílusú ilyen áll dokumentum reality film stílusba készült, hanem ez meg inkább ez az ilyen Friends, a jó barátokhoz
Igen,
hasonlított.
ezt akartam mondani, hogy a jó barátoknál is van nevetőgép, és azt a formulát veszi át az agymenők is. És utána is indult, nem? Tehát a jó barátok vége után évekkel, de azért
Igen,
nem
mert az
olyan sok volt
2004, az
el.
meg 2007. Tehát elmondhatjuk, hogy ezek itt nagyjából váltották egymást, mert hát mind a kettő ilyen legendás szitkomnak számít, ha úgy nézzük. Tehát ilyen a korszakaikban mindkettő kiemelkedőnek mondható, nagy népszerűségnek örvendhetett. De egyébként, na azt meg hozzátenném, hogy igen, ezt én sem értem, hogy a kommunista érában miért nem készültek szitkomok.
Nekem
Igen.
erre majd lesz egy elméletem, ami lehet, hogy nem állja meg a helyét, de valószínűleg készíthettek volna, de az biztos, hogy máshogy nézett volna ki, mert nekem úgy tűnik, hogy általában ilyen burzsúj dolgokról van szó a szitkomokban, és hogy ilyen burzsúj életű emberek, burzsúj életű problémáiról van szó. Kivéve, amikor ilyen munkahelyi.
De azt mondjuk én meg is értem, mert hát azért mindannyian tudjuk, hogy itt Magyarországon a komcsi időkben itt mentek az ilyen idővel a szórakozó, tehát hogy itt, na, tehát hogy nem voltak azért minden munkahelyen a munka komolyan véve, és ha ezt nyilván kifigurázhatták volna, mert ez a valóság, tehát mondjuk egy ilyen office az azért vicces, mert hát csomóan vannak, akik irodába dolgoznak, és így igazából semmi értelme, amit ott művelnek, és akkor ezért ehhez így lehet kapcsolódni, és ugyanezt megcsinálhattuk volna itt Magyarországon is, hogy igen, mindannyian kapunk valamilyen kifogásnak nevezett valami munkát, amit így ilyen mondva csinált munkát, de ez meg a rendszer gyengítette volna akkor, hogyha volna a
Igen,
dolog.
tehát ennek nincs jó üzenete. Ez elmegy akkor, amikor a Hofi elmond erről egy-két poént. De hogy napi rendszerességgel ezt mutatjuk be, az szerintem nem lett volna jó. És szerintem épp ezért nem tud működni, mert a szitkom egy kommunista írában, mert vagy azt mutatjuk be, hogy hogyan lopják a napot a munkahelyen az emberek, vagy pedig azt mutatjuk be, hogy ők milyen burzsú életet élnek, mint például a Jó barátokban, hogy egész nap csak kávéznak igazából, és beszélgetnek, és sokan szexelnek mindenkivel, azt, hogy dolgoznak, ezt így elvétve látjuk. Akkor a Modern Family-ben azért hivatkozok erre ilyen sokat, mert most ezt nézzük, ott is ott laknak elében, az egyik legnagyobb, leggazdagabb amerikai városban, és ott is egy ilyen gazdagabb negyedben,
Igen, meg
hogyha
hát
megnézed.
mindegyiküknek ilyen jó nagy háza van, meg kocsijuk, tehát... Ja, és akkor érted, az egyik főszereplőnek, a Jay-nek valami vállalkozása van, a Phil ingatlan ügynök, a másik ügyvéd, meg ilyen munkáik vannak, tehát ez se az a...
Így van, és hogy ilyen burzsú életük legyen, ez fontos a szitkomhoz, mert hogyha ilyen tételbíró dolgok vannak benne, akkor már ez a kényelmi érzet már annyira nem jön át. Tehát pont, hogy ilyen emberek kellenek, akiknek minden rendben van az életükben, és a legnagyobb bonyodalom azok ilyen szerelmi, meg ilyen egyéb ilyen helyzet, kalamajkák. És aztán ennyi. Az a lényege, hogy te abba éled bele magadat, hogy azt képzeled, hogy neked is olyan életed van, mint nekik. Hogy egész nap egy New Yorki presszóban kávézol, vagy pedig egy hatalmas nagy Los Angeles-i ingatlanod van.
Igen, ugye szerintem így a szitkomoknak egyébként egy jó kritikája, ami szintén egyébként, ha úgy vesszük, a szitkom kategóriában indul, a BoJack Horseman című rajzfilm sorozat. Már egyszer emlegettem itt a műsorban. Ugyanis az elején tényleg úgy indul, mintha ez csak egy ilyen átlagos vicces rajzfilm sorozat lenne, ahol a főszereplő egy antropomorf ló. Hamar rájövünk, hogy itt a valóság ennél sokkal durvább, és hogy aztán ebből az ilyen vicceskedésből nagyon sokszor átmegy ilyen egzisztenciális problémákba, meg filozófiai dolgokba a BoJack Horseman, és pont azt mutatja be, hogy a valóságban nem működik ez a sitcom. Tehát, hogy a BoJack, aki önmaga is már egy kiégett sitcom színész, mert a 90-es években volt egy nagy műsor, azzal volt sztár, és akkor ő most már egy ilyen lecsúszott valaki ott, meg ő maga is ilyen sitcomokon nőtt fel, és hogy ez a mentalitás, amit ő azt hiszi, hogy ez lenne a valóság, hogy azokon a módokon, amikkel itt megoldják a problémáikat, az működhet a valóságban, az nem működik. A BoJack egyszerűen nem, a sorozat nagy részében nem találja a helyét, nem viselkedik feltétlenül mindig jó emberként, vagy lóemberként. És ez a sorozat többi szereplőjéről is elmondható. Tehát a BoJack Horsemanben kifejezetten ez a kényelem érzet veszik ki. Nagyon sokszor ilyen elég sötét pillanatokban van vége az epizódoknak. Hogy valaki nem bocsát meg a BoJacknek, mert akkora nagy szemétséget csinált. És egy szitkomban ilyen nem szokott azért előfordulni, hogy úgy van vége egy epizódnak, hogy nincs...
Így a konfliktus ne lenne megoldva.
Igen. De itt a BoJacknél megteszik azt, hogy ezzel így tovább lépnek, mert azt mondják, hogy ilyen az élet. És a BoJack az inkább aztán átmegy egy ilyen, ha úgy nézzük, akkor inkább egy ilyen dramedy lesz aztán a végére. De na mindegy, tehát a BoJack Horseman ebből a szempontból egy összetett sorozat szerintem, ami mind filozófiával is foglalkozik, és mind egy ilyen szitkom és kultúra kritika, szóval ezért ezt is tudom mindenkinek ajánlani, főleg, hogyha már sok szitkomot néztünk, mert akkor szerintem jobban fogjuk értékelni ezt a fajta másságát a BoJacknek.
Igen, ez egy érdekes új jelenség, hogy vannak ilyen sorozatok, most nekem még egy a Good Place van a fejemben, ami ezt a szitkom formulát követi, de néha azért áthágja, és úgy néz ki, hogy ez több, mint a más szitkomok, amik csak arról szól, hogy napról napra szórakoztasson. Ugye nem véletlen, hogy a Good Place az 4 évadot élt meg, a legtöbb szitkomot pedig húzzák, ameddig tudják, nem ritkán 10 évadot is megélnek.
Igen. A BoJack is 6 évad pedig... is lett, tehát...
Ebből is látszik. Igen. Tehát a Good Place az abból lépi át a szitkom formulát szerintem, hogy az többször ilyen cliffhangerrel hagyja abba az adott epizódot, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, és várjuk, hogy mi fog következni. Szerintem ez sem szokott lenni igen, általában igen. A szitkomoknál.
Igen, meg a Good Place-ben ott van egy ilyen összefüggő történet. Tehát nem mindig úgy van, hogy bár az elején, még az első évadban inkább, hogy itt a ház, és akkor itt vagyunk, és itt ez a társaság, de aztán ez a, ahogy így mennek az évadok, inkább erre egy ilyen road movie lesz belőle bizonyos szempontokból, egy ilyen transzdimenzionális road movie.
Így van, és olyan durva kérdésekbe áll bele szerintem, amiben más, tehát nem hogy szitkomok, de más sorozatok sem igen. Nagyon mernek. Ugye a halál kérdésével foglalkozik.
Halál utáni élet, hogyan éljünk helyesen, mi az etikus, és még sorolhatnám, hogy mennyi ilyen problémát.
Igen, de ami de amiben szerintem különösen is ilyen kuriózumnak számít, az, hogy effektíve a halállal foglalkozik. Hogyha az utolsó részre gondolsz,
igen.
Akkor azt szerintem nagyon durva állításokat tesz arról, hogy mi a halál. Ugye most annyit szeretnék elmondani, hogy Todd May volt az egyik filozófus konzumens ennél a sorozatnál, és neki az a tézise, hogy a halál teszi értelmessé az életet. Hogy a halál nélkül nem lenne értelme az életnek. Ami egy eléggé kontroverzális állítás, hiszen épp azt gondoljuk, hogy a halál az elveszi az életnek az értelmét, vagy ha nem is, akkor a halál az egy értelmetlen dolog. És ennek pont az ellentétjét állítja, és ahogy én kiolvasom, a sorozat menni akar ezzel az üzenettel. És ez nagyon érdekes így végigélni. Ezt most pont nem akarom leszpoilerezni, de nekem egy spirituális élményt nyújtott megnézni a Good Place-nek az utolsó évadát. De valamennyire a többit is. Meg az, ami különösen élvezhető szerintem. Mert ott az utolsó évad már pont, hogy erre az izgalomfaktorra játszik rá. De kevés olyan sorozat van szerintem, ami nekem lelkileg annyit adott volna, vagy annyira megdolgozott volna, mint a Good Place.
Érdekes ez a trend, amit így megfigyelhetünk, hogy mint a westerneknél is, vagy egy időben tudod, voltak a klasszikus westernek, aztán jöttek az ilyen újító spagetti westernek. Lehet, hogy most ezt éljük meg itt a szitkomoknál is, hogy ezek az ilyen spagetti szitkomok, vagy nem tudom, egzisztenciális szitkomoknak hívhatnánk őket leginkább egyébként, talán, vagy nem tudom, amik...
Igen, ez egy jó megfogalmazás szerintem. Valószínűleg senki nem mondta még eddig ezt, vagy legalábbis én nem hallottam, de szerintem egy
Így van, úgyhogy most itt mi
jó
mondtuk először.
megfogalmazás. Csak reméljük. A szitkomokra szerintem most, hogyha nagyon meg akarom kritizálni, mert alapvetően egy jó dolog szerintem, hogy minden nap végén leülsz és nevetgélsz. Erre szükségünk van. Ugye én akkor kezdtem el szitkomokat nézni abban az évben, amikor elkezdtem dolgozni. És ez szerintem sokat elmond arról, hogy miért fontos ez a műfaj. Egyrészt addigra már nem volt időm arra, hogy akkor minden héten megnézek több filmet, vagy művészmozikba járjak. Különösen, amikor az ember az első munkájában először tapasztalja meg, hogy heti 40 órában dolgozik, és évente ugye 20 szabadságnap van, akkor hirtelen sokkal, de sokkal kevesebb szabad ideje lesz. És akkor abban úgy tűnik, hogy ennyi fér bele, hogy hát nap végén 20 percet nevetek. És szerintem erre azt a kritikát lehet megfogalmazni, amit a popkultúrára általánosságban szoktak néhányan mondani, mégpedig az, hogy hát ez így kijelöli az álmainkat. Hogy így mi nem álmodozhatunk szabadon, mert ez olyan, mintha nekünk megmondaná azt, amiben az utópiánkat el tudjuk képzelni. Mert valamennyire, ha belegondolsz, valamennyire a klasszikus szitkomok utopisztikus világot ábrázolnak, anélkül, hogy lelepleznék magukat. Mert hogyha olyan világot ábrázolnak, mint a Good Place első évada, és azt mondanák, hogy ilyen a világ, vagy lehet ilyen is a világ, akkor ez egy ilyen önleleplező utópia lenne, mert azt senki nem venné komolyan. De én azt gondolom, hogy azért utópia, mert nem létezik az, hogy tényleg csak ilyen az életünk, mint mondjuk a Jó barátokban. Mert hogyha szerencsések vagyunk, olyan életünk azért lehet, mint a Modern Family-ben. De a Jó barátok azért tényleg eltúlozza ezt, hogy mennyire semmit nem csinálnak. És a másik pedig, hogy hát állíthatna róluk valami rosszat. Mert egyáltalán nem tűnnek negatív karakternek a Jó barátokban levő személyek, de nekem ilyen nagyra nőtt önző gyerekeknek tűnnek, akik lopják a napot egész nap. Úgyhogy nem feltétlenül jó mindig, amit a szitkom mutat nekünk, nem feltétlenül olyan viselkedési mintázatok vannak, amit követnünk kellene, és nem feltétlenül ennek kell lennie az álmunknak. Úgyhogy szerintem erre figyelni kell, hogy ez egy ilyen kétélű valami, olyan, mint a sör. Nem, hogy a sör is jól esik egy átdolgozott nap végén, de azért csinyán kell bánni vele.
Így van, igen. Meg azon gondolkodtam egyébként, hogy a szitkomokat, főleg, hogy ezeknek a pszichológiája is lehet, hogy az ember így károsan használhatja fel őket, ugyanis gondoljunk bele, hogy mondjuk most itt van ez a helyzet, és nem találkozhatunk mondjuk annyit a barátainkkal, családunkkal, nincs meg nekünk ez a fajta környezetünk, de helyette mondjuk nézhetünk szitkomokat. Tehát, hogy ezek így is egy ilyen menekülés mutatnak, úgy néz ki a hétköznapokból, hogy egy ilyen kapsz egy hamis baráti társaságot, aminek kicsit a tagja lehetsz, ha úgy nézzük.
Igen, ami rövid távon jó, meg alapvetően jó dolog, de veszélyes is.
Igen.
Hogyha ezt újságosan elhiszed,
igen,
és
tehát
függővé
erre oda kell figyelni, így van. Tehát mértékkel kell a szitkomokkal is, úgy néz ki, hogy bánni.
Hát igen, mind a sörre.
Így van.
Valamennyire egyébként szerintem szitkom és dráma műfajtként fut a Ricky Gervaisnek az Afterlife-ja. Amire én semmiképpen nem mondanám azt a szitkom, inkább ezt mondanám, hogy egy ilyen rövid dramedi sorozat.
Ja, vagy hát belevehetnénk mondjuk őt is ebbe a egzisztenciális szitkom kategóriába szerintem. Mert
Így
azért
van.
poénos, de mégis ott van ez a sötét oldala, meg hogy a poénok is gyakran ebből az ilyen sötét dologból származnak egyébként, amire azt mondanád a valóságban, hogy ez parasság, meg bunkóság, de itt a sorozatban ez úgy működik a humorral együtt, hogy valaki egy ilyen seggfejként viselkedik.
Így van, meg az is olyan témákba kap bele, amit nemhogy más szitkomok, de nagyon más filmek meg sorozatok se nagyon mernek szállítani. Ilyen például ott az eutanázia témája, ami nem effektív egy ilyen orvosi eutanáziát látunk, de ott történik benne egy ilyen, hogy van egy drogfüggő valaki, aki már semmi értelmet nem lát az életében, és ő ebből az egészből már ki akar szállni, csak nem tudja megtenni, mert nincs elég pénz arra, hogy annyi cuccot vegyen, amivel túl tudja magát adagolni. És akkor egy másik fazon, a főszereplő, a Tony, aki abszolút megérti, mert hogyha tehetné, hogyha képes lenne rá, és nem lenne ott a kutyája, akkor már ő is régen megölte volna magát. És ezért ő ad neki annyi pénzt, amiből aztán túl is adagolja magát ez a drogfüggő fazon. Ami egy ilyen meghökkentő rész, meg ilyenkor szerintem nagyon sokan rossz szemmel néznek a Ricky Gervais karakterére, a Tonyra, de szerintem abszolút meg tudjuk érteni, hogyha belegondolunk abba, hogy ő milyen szemmel nézi a világot. Tehát nála ott azon a ponton, ez, hogy kilépünk az életből, amikor már nem látjuk értelmét, ez egy abszolút pozitív dolog. És neki az a negatív, hogyha benne ragadunk, és ebben kell élnünk. Úgyhogy az ő szemszögéből tényleg segít ennek az embernek. Úgyhogy hát ez is egy ilyen meghökkentő, kontroverzális valami. De szerintem ez egy fontos téma, amiről fontos beszélni, és szerintem ezért jó, hogy ezt Ricky Gervais így betette ebbe a sorozatba. És
Igen.
egyébként nem egy nihilista üzenetet szállít az Afterlife.
Nem, hát
Tehát
nem.
arról szól, hogy végül is hogyan tudja megtalálni az értelmet az életében, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy már elveszett.
Ugye még korábban beszéltünk a magyar szitkomokról is, és talán ez az a fajta, hát műfaj irányzat, ami Magyarországon, ahogy én látom, nincs nagyon képviseltetve. Tehát ezek a sötétebb szitkomok.
Ezek az egzisztenciális szitkomok.
Igen. Tehát, hogy nincs egy magyar Afterlife, vagy BoJack Horseman, vagy Good Place, ami úgy mélyebbre menne ezeknél a dolgoknál.
De ez érdekes, hogy azt mondják, hogy sírva vigad a magyar, de ezt a dramedy műfajt én a magyar filmművészetben annyira nem találom meg, ami egyszerre nevetős is, meg sírós is, ami egyszerre hordozza a vígjáték, meg a dráma elemeit. Most így hirtelen nem tudok ilyen alkotást mondani.
Én sem nagyon, nem. Tehát nálunk magyaroknál lesz egyáltalán meg, hogy ez a két fajta film van, hogy vagy az ilyen szuper komoly dráma, amiket általában szeretnünk ilyen Oscarra meg díjakra pozícionálni, vagy valami gagyi vígjátékot csinálunk. Régen jobbak voltunk a vígjátékokban, most elgagyisodtunk bennük, és most ezek a... De hát komolyan nézzek egy ilyen pappapíját, vagy mondjuk az ilyen klasszikus magyar vígjátékok remake-jeit, tehát azért azok elég gyengúszok, ha így mondhatom. Viszont mondjuk egy olyan film, ami ugye Oscar jelölés is lett, mondjuk, mint egy ilyen testről és lélekről, az meg egy ilyen full komoly film. Lehet, hogy vannak benne lazább, poénosabb pillanatok, de most így nem igazán tudnám felidézni. Maximum azt
Így van, de
mondanám,
hát alapvetően egy komoly film, amiben
igen.
nagyon sokkoló képsorok is vannak.
Igen, tehát és ez a kettőség figyelhető meg szerintem a magyar filmek, mert hogy van, ahol így eltáncolgatunk, meg megpróbálunk valami vígjátékot összehozni, de nem igazán sikerül.
Igen, bár mondjuk szerintem, amit a Gigor Attila csinált a Nyomozóval, meg a Kúttal, meg amit a Nem jut eszembe a rendezőnek a neve, ezért most utána nézek. de mondjuk az isteni műszak szerintem valamennyire ezt a fekete humor dolgot jól hozza. Úgy érzem, hogy tehát Bodzsár Márk. Igen, ő írta és rendezte az isteni műszakot. Tehát szerintem ezek jók abban, hogy nem kapcsolódnak ebbe, amit te mondasz, hogy vagy egy ilyen nyomasztás, ami általában történelmi nyomasztás, a testről és lélekről az egy jó ellenpélda, de szerintem itt ilyenek vannak, hogy Örök tél, meg Saul fia,
ja,
ilyen történelmi dolgok vannak.
Bár
vagy pedig ezek a Hippolita lakály és Papa Pia.
Igen, mondjuk az még egyébként, az is jó ellenérv lenne, amit az előzőre mondtam, hogy azért vannak olyan filmek is, amik ez a kicsit ilyen akciófilmesebbek, és mondjuk azok között is vannak, amik ilyen gagyik, amit nem láttam sokat, de már a trailerre nekem elég volt, ez a pot helyzet, vagy valami, az már a trailerre nagyon gagyi volt nekem, de mondjuk azért vannak olyanok, mint a Hurok, meg a Viszkis, ami azt mondanánk, hogy egy ilyen nemzetközi viszonylatban is mondjuk egy ilyen akció, thrilleres, ilyen light sci-fi vonalnak a Hurok, szerintem abszolút elmegy mindkettő, és azok jók. Tehát azért, igen, azért nem mondhatjuk ki effektív, hogy igen, ez a, de hogy csak ez a két műfaj van a magyar filmeknél, de ez a kettő a domináns, azt mindenképp mondhatjuk, és akkor...
Így van, és sorozatoknál meg főleg nem látjuk azt a sokszínűséget, mint amit a filmeknél azért mégiscsak fel tudunk fedezni.
Igen. Magyarországon ez még a magyar gyártású sorozatoknál kevésbé honosodott még ez, meg ugye filmünkből sincs olyan rengeteg, hát még sorozatból. Magyar sorozatoknál ugye leginkább mennek ezek a gagyi ilyen jóban, rosszban, meg jó...
Tehát szappanoperák vannak, azok a vígjátékok, amiket felsoroltunk, meg amit
van.
Az HBO csinál, az aranyélet, meg...
Igen, az mondjuk jó, de az se vígjáték, ugye az csak az egy ilyen krimi dráma.
Így van, tehát a lényeg, hogy várjuk, hogy legyen egy ilyen magyar egzisztenciális,
szitkom.
Egy egzisztencialista szitkom.
Szitkom, így van. Úgyhogy ha bárki most kedvet kapott hozzá ezután az adás után, hogy megírja az első magyar egzisztencialista szitkomot, akkor mi
bátorítjuk.
Rá. Így van, nagyon szívesen megnéznénk, így van, a segítségkel még segítünk is, úgyhogy... Hajrá! Úgyhogy...
Jól van. Szerintem összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a sitcom az az a vígjáték sorozat, ami ilyen rövid 20 perc, 30 perces részekből áll, valamennyire összefüggenek, de alapvetően minden epizód egy külön történet. Az a lényeg, hogy ilyen kényelmi érzést adjon, és hogy megnevettessen. Több fajta van, vagy ilyen baráti, családi kapcsolatokra épít, vagy pedig ilyen munkai. Magyarországon úgy tűnik, hogy a vidéki vonal, a vidéki Magyarországon, de mutató vonal a menő Angliában a munkai, és a családi baráti kapcsolatokat bemutató pedig Amerikában. Szeretjük nézni, szükségünk van rá, de ez is olyan, mint a sör, tehát ne vigyük túlzásba. Egyrészt azért, mert nem egészen valóságos az, amit nekünk, mint példa állít, meg nagyon könnyen függői leszünk, és nagyon örülünk, hogy vannak ilyen új jelenségek, mint a BoJack Horseman, a Good Place, vagy az Afterlife, amit mi az egzisztencialista sitcom kategóriájába sorolunk. Úgyhogy szerintem zárásként azt ajánljuk mindenkinek, hogy nézze meg ezeket, mert ezek nagyon különleges élmény nyújtanak.
Így van, mindent tudjuk ajánlani. A következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!